Hetedik fejezet. Az iskolai édességbolt minden kedd és csütörtök délután 4-től 6-ig tartott nyitva. Harry csak ritkán látogatott el a nagyáruházba, ahogy a fiúk emlegették, mert csak 2 shilling zseppénzt kapott negyedévenként, és tudta, hogy az édesanyja nem örülne neki, ha a negyedév végi számláján apró cseprő rendkívüli kiadások jelennének meg. Dickens születésnapján azonban kivételt tett, mert venni akarta barátjának egy pennis tejkaramellás szeletet. Annak ellenére, hogy Harry ritka vendég volt az édességboltban, az íróasztalára minden kedd és csütörtök este oda került egy tábla Fry's Five Boys csokoládé. Gilles, bár az iskolai házirend szerint mindenki legfeljebb 6 pennit költhetett el a boltban hetente, Dickensnek is mindig hozott egy dobozka vegyes medvecukrot, és világosan megmondta a barátainak, hogy nem vár cserébe semmit. Harry azon a keddi napon beállt a kiszolgálásra váró fiúk hosszú sorába. Összefutott a nyála szájában a szép, rendezett sorokban fölkupacolt csokoládé, tejkaramella, gumicukor, medvecukor, na meg a legújabb őrület a Smith burgonya szirom láttán. Fontolgatta, hogy esetleg vesz magának egy csomaggal, de miután nemrégiben kötött ismeretséget Mr. Wilkins Micawberrel, nem voltak kétségei afelől, hogy 6 penny igenis nagy érték. A nagyáruház kincseivel szemező Harry most meghallotta Gilles hangját, és észrevette, hogy a barátja is ott áll a sorban néhány helyen előtte. Már éppen üdvözölni akarta, amikor arra lett figyelmes, hogy a barátja levesz az egyik polcról egy tábla csokoládét, és a nadrág zsebébe csúsztatja. A csokoládét pillanatokon belül követte egy csomag rágógumi is. Aztán Gilles sorra került, a pultra helyezte a medvecukrot, 2 penny, meg egy zacskó burgonya szirmot, 1 penny, és ezeket Mr. Chivals, a boltot vezető tanár, akkurátusan be is jegyezte a könyvébe, Barrington neve mellé. A másik 2 édesség viszont elszámolatlanul ott maradt Gilles zsebében. Harry elborzott, és mire a barátja megfordulhatott volna, kiosont a boltból, mert nem akarta, hogy az meglássa. Lassú léptekkel körbesétálta az épületet, és azon törte a fejét, ugyan miért lopna el Gilles bármit is, hiszen nyilván van pénze bőven. Biztos van erre valami magyarázat, gondolta, bár el sem tudta képzelni, hogy mi lehetne az. Még épp időben ment föl a tanulószobába. Az asztalán ott találta az üzletből elcsort tejcsokoládét, Dickens pedig már javában eszegette a dobozból a vegyes medvecukrot. Harrynek nehezére esett az ipari forradalom kiváltó okaira koncentrálni, mert egyre csak azon járt az esze, mihez kezdjen azzal, ami a tudomására jutott, illetve kezdjen-e vele bármit is. Mire lejárt a tanulásra kiszabott idő, megszületett a döntés. Betette a fölbontatlan tábla csokoládét az íróasztal a legfelső fiókjába, azzal a szándékkal, hogy csütörtökön visszaviszi a boltba, de Gilles-nek nem szól erről. Aznap éjjel nem hunyta le a szemét. Reggeli után pedig félrevonta Dickens-t, és elmagyarázta neki, hogy ezúttal miért nem vett neki ajándékot a születésnapjára. Dickens nem tudta leplezni döbbenetét. Az apám üzletében is előfordul ilyesmi, mondta. Bolti szarkának hívják, aki ilyet csinál. A Daily Mail a gazdasági válságot okolja. Nem hinném, hogy Gilles családját érzékenyen érintette volna a gazdasági válság, felelte nagy átéléssel Harry. Dickens elgondolkodva bólintott. Talán szólnod kéne Frobbnak. Beáruljam a legjobb barátomat, hüledezett Harry. Soha. Ha viszont Gilles-t elkapják, ki is csaphatják, figyelmeztette Dickens. Legalább neki szólnod kéne, hogy tudod, mit csinál. Majd meggondolom. Addig is visszacsempészek a boltba mindent, amit kapok Gilles-től, de neki erről nem szólok. Dickens közelebb hajolt hozzá. Visszavinnéd a medvecukromat is? Suttogta. Én sosem jártam az édességboltban, úgyhogy nem tudnám, mit hova kell tenni. Harry elvállalta a feladatot, és attól fogva hetente 2-szer eljárt az édességboltba, hogy visszahelyezze a polcokra Gilles nem kívánt ajándékait. Arra a következtetésre jutott, hogy Dickensnek igaza van, és kérdőre kell vonnia a barátját, mielőtt nyakon csípik. De úgy döntött, vár ezzel a negyed év végéig. Szép ütés volt, Barrington, mondta Mr. Frobisher, amikor a labda áthaladt a határvonalon. A pálya körül szorványos taps hangzott fel. Jegyezze meg, amit mondok, igazgató úr. Ez a fiú még játszani fog az Eton Harrow mérkőzésen a Lordsban. Ha Zsillen múlik, akkor nem, súgta Harry Dickensnek. Mit csinálsz a nyári vakáció alatt? Kérdezte Dickens, aki úgy tűnt, nem is tudja, mi zajlik körülötte. Nem tervezek az idén Toszkán utat, ha erre gondolsz, felelte vigyorogva a barátja. Szerintem Zsill se nagyon akar oda menni, hiszen az olaszoknak fogalmuk sincs a kriketről. Hát én szívesen cserélnék vele. Engem nem zavarna, hogy Michelangelo-t, Leonardo-t és Caravaggio-t nem avatták be a csuklóval pörgetett dobás finomságaiba. Sőt, még a tésztatenger sem zavarna, amelyen Zsillnek át kell majd gázolnia. Szóval hová mész? Kérdezte Dickens. A nyugati Rivierán töltök egy hetet. Henceget Harry. Általában a Weston Super Mary nagymóló a nyaralás fénypontja, majd jöhet a sült hal krumplival. Van kedved csatlakozni? Nem érek rá. Dickens szemmel láthatóan azt hitte, hogy Harry komolyan beszél. És miért nem? Ment bele a játékba Harry. Mert tanulni fogok. A nyári vakációban is tanulni akarsz. Nekem a tanulás a vakáció, magyarázta Dickens. Ugyanúgy élvezem minden percét, mint Zsill a krikettet, vagy te az éneklést. De hát, hol fogsz tanulni? A városi könyvtárban pajtás. Ott megvan minden, ami nekem kell. Veled tarthatok? Kérdezte ugyanolyan komoly hangon Harry. Minden segítségre szükségem van, ha azt akarom, hogy esélyem legyen a Bristol gimnázium ösztöndíjára. Csak ha megígéred, hogy végig csöndben maradsz, mondta Dickens. Harrynek nevethetnék ilyet támad, de tudta, hogy a barátja a tanulásban nem ismert tréfát. A latin nyelvtanban mindenképpen segítségre szorulok, mondta Harry. Még mindig nem értem a következményes mellékmondatot, nem is beszélve a kötőmódról. Márpedig, ha a latin vizsgán nem megyek át valahogy, akkor függöny. Hiába teljesítek jól az összes többi tárgyból. Segítek neked a latinban, ígérte Dickens, ha te is megteszel nekem egy szívességet. Kivele mi az? De azt úgysem hiszem el, hogy szólót akarsz énekelni a karácsonyi istentiszteleten. Szép ütés, Barrington! Szakította félbe a beszélgetést ismét Mr. Frobisher kiáltása. Harry csatlakozott a tapsolókhoz. A szezonban már harmadszor ér el 50 pontot egy meccsen, igazgató úr, tette hozzá a tanáruk. Ne komolytalankodj, Harry, folytatta Dickens a beszélgetést. Az a helyzet, hogy az apám keres valakit, aki a nyári szünidőben kihordaná a reggeli újságot, és én téged ajánlottalak. A fizetés heti egy shilling, és ha ott tudsz lenni a boltban minden reggel 6-kor, tiéd az állás. 6-kor, ismételte lekicsinylően Harry. Ha az embernek van egy nagybátyja, aki 5-kor fölveri az egész házat, akkor ez igazán nem gond. Szóval elvállalod a munkát? Hát persze, mondta Harry, de neked miért nem kell, hiszen heti egy shilling nem megvetendő. Ne is mondd, felelte Dickens, csak hogy én nem tudok biciklizni. A fenébe. Nekem pedig nincs is biciklim. Nem azt mondtam, hogy nincs biciklim, sóhajtott fel Dickens, hanem azt, hogy nem tudok menni vele. Clifton! Szólt oda Harrynek Mr. Frobisher, miközben a krikettezők levonultak a pályáról teázni. Tanuló szoba után várlak az irodámban. Harry mindig is kedvelte Mr. Frobishert, mert azon kevés tanárok egyike volt, akik a többiekkel egyenrangú diákként bántak vele. Neki a jelek szerint nem voltak kedvencei, ellentétben egyik másik tanerővel, akik világosan értésére adták Harrynek, hogy szerintük egy dokmunkás fiát nem szabadott volna beengedni a patinás Szent Béda kapuján, bármilyen jó hangja van. Amikor megszólalt a tanulás végét jelző csengő, Harry letette a tollát és átballagott a folyosó túloldalára, Mr. Frobisher dolgozó szobájába. Fogalma sem volt róla, miért akarja látni a házfőnök, és nem is nagyon gondolkodott rajta. Bekopogott az ajtón. Gyere be! Hallotta a szavakkal mindig takarékosan bánó férfi hangját. A benyitó Harryt meglepetésére nem a szokásos Frobb-féle mosoly fogadta. A tanár merően nézte az asztala előtt megálló fiút. Tudomásomra hozta Clifton, hogy loptál az édességboltból. Harry hasztalan kutatott az agyában olyan válasz után, amellyel nem mártja Bezsilt. Egy prefektus meglátta, hogy leveszel ezt-azt a polcról, folytatta ugyanolyan ellentmondást nem tűrő hangon Frobisher, majd kisurransz az üzletből, mielőtt sorra kerülnél a pénztárnál. Nem levettem, tanár úr, hanem visszatettem, szerette volna mondani Harry, de csak ennyit sikerült kinyögnie. Soha nem loptam el semmit az édességboltból, tanár úr. És bár az igazat mondta, érezte, hogy elvörösödik. Akkor mivel magyarázott a nagy áruházban tett heti két látogatásodat, miközben Mr. Shivals könyvében egyetlen bejegyzés sem áll a neved mellett? Mr. Frobisher türelmesen várt, de Harry tudta, hogy ha az igazat mondja, Zsilt minden bizonnyal kicsapják. Ezt a tábla csokoládét, meg a doboz medve cukrot pedig az íróasztalod legfelső fiókjában találták, nem sokkal azután, hogy a bolt bezárt. Harry az édességekre pillantott, de nem szólt semmit. Várom a magyarázatodat, Clifton, nógatta Mr. Frobisher, majd újabb hosszú szünet után hozzátette. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy jóval kevesebb a zseppénzed, mint bármelyik osztálytársadnak, de ez nem mentség a lopásra.
Én soha életemben nem loptam el semmit, erősködött Harry.
Most Mr. Frobisher vágott döbbent arcot, fölállt az asztala mögül. Ez esetben Clifton, és én szeretnék hinni neked, a kórus próba után újra jelentkezel nálam, és részletes magyarázattal szolgálsz arra vonatkozóan, hogyan kerültek a birtokodba az édességek, amelyekért nyilvánvalóan nem fizettél. Amennyiben nem találom kielégítőnek a magyarázatodat, akkor együtt fölkeressük az igazgató urat, és nincs kétségem afelől, hogy mi lesz a javaslata. Harry távozott. Amikor becsukta maga mögött az ajtót, rosszul létkörnyékezte. Visszament a tanulószobájába, és szívből remélte, hogy Zsill nem lesz ott. Amikor benyitott, az asztalán heverő újabb tábla csokoládé ötlött a szemébe elsőként. Zsill fölnézett. Jól érzed magad? Kérdezte a másik kipirult arca láttán. Harry nem felelt. Betette a csokoládét az egyik fiókba, és már ment is a kórus próbára anélkül, hogy egy szót is szólt volna a barátaihoz. Zsill egy pillanatra se vette le róla a szemét, és miután becsukodott az ajtó, Dickinshez fordult. Ennek meg mi baja? Kérdezte lezserül. Dickens írt tovább, mintha nem is hallotta volna a kérdést. Mi az a füleden ülsz? Miért duzzog Harry?
Én csak annyit tudok, hogy be kellett mennie Frobhoz.
Miért? Kérdezte Zsill, és most már élénkebb érdeklődést tükrözött a hangja. Fogalmam sincs, felelte Dickens, és közben egy pillanatra sem hagyta abba az írást. Zsill fölállt, és oda ballagott a társa mellé. Miért nem mondod el? Vonta kérdőre, és fülön fogta. Dickens kezéből kiesett a toll. Idegesen megérintette a szemüvegét az ornyergénél, és följebb tolta, majd végül cincogó hangon azt felelte.
Valamiért bajba került.
Miféle bajba? Csavarta meg a fülét Zsill.
Azt hiszem, még az is lehet, hogy kicsapják, nyöszörögte Dickens.
Zsill elengedte a fülét, és harsány kacajra fakadt. Harryt kicsapják, ismételte gúnyosan. Előbb zárják ki az egyházból a római pápát. És Zsill már ment is volna vissza az asztalához, ha nem veszi észre, hogy Dickens homlokán izzadság cseppek gyöngyöznek. Miért csapnák ki? Kérdezte halkabban.
Azért, mert Frob szerint lopott az édességboltból.
Ha Dickens ekkor fölnéz, látta volna, hogy Zsill arca hamuszürkében játszik. A következő pillanatban pedig azt hallotta, hogy csukódik az ajtó. Újra kézbe vette a tollát, és megpróbált koncentrálni, de életében először nem sikerült befejeznie a házi feladatát. Amikor Harry egy óra múlva kijött a kórus próbáról, egyből észrevette a falat támasztó Fishert, aki nem tudott elfojtani egy mosolyt. Ekkor döbbent rá Harry, hogy kiárulta be. Fisherre ügyet sem vetve visszaballagott a Frobisher házba, mint akinek az égvilágon semmi gondja sincs, pedig úgy érezte magát, mint akit akasztani visznek. Tudta, hogy csak akkor marad el a kivégzés, ha elárulja a legjobb barátját. Némi habozás után bekopogott a házfőnökhöz. A gyerebe most sokkal szelídebben hangzott el, mint korábban, de a szobába belépő Harryt ugyanaz a hajthatatlan, komor tekintet fogadta. A fiú lehajtotta a fejét. Tartozom neked egy őszinte bocsánatkéréssel, Clifton, mondta fölállva Frobisher. Most már tudom, hogy nem te voltál a tettes. Harrynek még mindig szaporán vert a szíve, de most már zsillért izgult.
Köszönöm, tanár úr, mondta, még mindig lehajtott fejjel.
Rengeteg kérdést szeretett volna föltenni Frobnak, de tudta, hogy egyikre sem kapna választ. Mr. Frobisher kilépett az íróasztala mögül, és kezet rázott Harryvel, ami addig soha nem fordult elő. Jobb, ha sietsz, Clifton, ha a vacsorát akarsz kapni. A fiú kilépett a szobából, és lassú léptekkel elindult az ebédlő felé. Az ajtónál álló Fisher meglepett arcot vágott. Harry elsétált mellette, és elfoglalta a helyét a pad végén Deacons mellett. A szemközti hely üres volt.